Akkor folytatjuk az ezer arcot, és egyben bemutatom második vendégünket, Vörös Lászlót, Cinót. Köszöntelek.
Köszönöm.
Aki magashegyi hegymászó, túravezető és kalandtúrákat is vezet, tehát továbbra is maradunk a magasságokban. Az előző beszélgetésnél eljutottunk 2300 méterig. Úgy gondolom, a 2300 méter a hegyeket tekintve az még nem magas hegy, vagy már az?
1500-nál kezdődik, mert ott kezdődnek, ott lesz kevesebb a levegő, ott már lehetnek érzékeny embereknél akklimatizációs problémák. Tehát ritkább a levegő. A hegyek pedig úgy kezdődnek, nekünk is úgy kezdődött ez az egész hegy mászás, hogy először a hazai mászóiskolákba gyakoroltunk, elvégeztünk egy alapfokú tanfolyamot, és ennek zárásaként kijutottunk a Magas Tátrába, és ott másztunk 2000-2005 körüli hegycsúcsokat. Most mondhatnám a nevüket, de hát nem hiszem, hogy sokat mond. Lengyel Tátrában voltunk, a Kozsivír, Kozicsubi, Svéca, Koscselec, tehát ezekre a hegyekre másztunk föl ezelőtt. 42 évvel kezdtem a hegymászást, úgyhogy 58 éves vagyok, 1,65 magas, 65 kiló. Nős vagyok, 34 éve élek a feleségemmel, két unokám van, egy 5 éves és egy 3 éves fiú. Csak így ennyit magamról, hogyha ugye nem látja, akkor meglát.
Akkor kaptunk egy önarcképet.
Önarcképet, egy ilyen bemutatkozás félét.
Jó, tehát ugye 58 éves vagy, most, akkor az azt jelenti, hogy mikor született?
1951-ben.
Tehát ugye 20 évesnek kellett biztosan lenned ahhoz, hogy kialakuljon benned az, hogy mit szeretnél csinálni. Talán akkor már motoszkált benned ez a magashegyi hegymászás. Hát még hogyha Mátrában születtél volna is, hát gondolom nem ott. Hogy jött ez elő? TV-ből láttál?
Nem egészen. Én Óbudán születtem, a Martin kórházban, és ugye ott laktunk a Vörösvári út elején, és ott fönn a Táborhegy oldalából láttam, mindig volt egy ilyen barlang sziklákkal, és mindig izgatott a dolog. És amikor olyan ötödikes lettem, akkor barátommal, osztálytársammal elhatároztuk, fölmegyünk oda, és akkor megnéztük a barlangot, és akkor kitaláltuk, hogy mellette voltak ilyen aprócska sziklák, hogy azon megyünk fel, olyan bátorságpróbaként szerepelt. És akkor innentről végül is majdnem, hogy egyenes út vezetett a sziklamászók közé, és onnantól elvégeztem a tanfolyamot, a alapfokút, a télit, a magas hegyit, és utána persze voltam katona is, és ott csak erősödött az érzés, hogy nekem ezt kellene csinálni, és amikor leszeretem, ilyen mászó éhség lett rajtam úrá, és akkor azonnal mentünk ki Júriai Alpokba. Hát akkor még elég problémás volt, mert úgy tudtunk kimenni, hogy rokon látogatás címén, mert a nagynéném az ott él Újvidéken, oda kértük az útlevelet, de nem oda mentünk.
De Svájcban van, ha jól tudom.
Nem, Újvidék.
A
Júliai Alpok az a osztrák, olasz és szlovén határ háromszögében van.
De milyen volt? Tehát akkor az volt az első igazi próbatétel számodra?
Igen. Elég fiatal, zsenge kis srác voltam, és úgy felkarolt engem az egyik idősebb, tapasztaltabb mászó. Nem mindig tudtam vele lépést tartani, de hát próbálkoztam én is, és hát végül is annyira, hogy még a mai napig ezzel foglalkozom. Oktatok, tehát most már oktató vagyok, sőt, hegymászoknál vizsgabiztos. Én vizsgáztatom be a tanulókat, hogy engedem-e hegyet mászni, rendelkezik-e annyi ismerettel, hogy megnyugtatóan megbízza benne, hogy mehet egyedül is.
Gondolom szigorú vagy, illetve...
Nem szigorú, csak mindent megkérdezek, hogy és ellenőrzök. Mert ez az én lelkiismeretem megnyugtatására van, hogy nehogy valami baleset.
Mert ha baleset történik, akkor aztán...
Így van. Akkor nem tud az ember aludni utána, az biztos.
A hegymászoknak elég sok felszerelést kell magukkal vinni, gondolom köteleket, különböző kapcsokat, meg ilyesmiket. De két irányú a kérdés. Az egyik az, hogy drága sport, tehát a felszerelés szempontjából kérdezem. A másik, hogy mivel te már 41-néhány éve üzöd ezt a sportot, hogy mennyire változott ezeknek az eszközöknek a minősége?
Jó a kérdés. Amikor elkezdtem, akkor még nem voltak például friendek, ezek a rugós biztosító eszközök, amit hogyha behúzzuk a rugót, akkor összecsuklik, ha elengedjük, kitágul, tehát egy ilyen repedésbe be lehet tenni annak a fülébe egy karabinet, abba a kötelet. Tehát nem voltak friendek, szögeltünk csak, tehát sziklába a repedésébe szögeket vertünk, tehát a kés pengétől egészen a nagy U betű, tehát az 1 mm-estől a 30 mm-es nagyságig, és ugye hát ezeket mind cipelni kellett, és csak vas karabinerek voltak, ugye azóta már vannak alumínium karabinerek, sőt azóta a mászás irányzata úgy változott, hogy tisztán mászunk, tehát nem ütünk szögeket a falba, hanem ékeket, alumínium ékeket, frendeket, kötélgyűrűket, ilyesmiket használunk biztosításra, és amit teszünk, utána mászás után ki is vesszük.
És ezt látássérült nem csinálhatja, ugye?
Hát ezt nem hiszem, mert
gondoltam.
Végig, tehát látnod kell, hogy mit fogsz meg, hova lépsz. Tehát
igen, igen, erre gondoltam én is ezért.
Egy kicsit visszatérve az előző kérdéshez, tehát a technikailag sokat, vagy gondolom a kötelek is.
A kötelek is, amikor elkezdtük, akkor NDK-s köteleket lehet kapni, meg cseh köteleket. A NDK-s, ugye azt homokkövön használták, az úgy nyújt, mint a gumi. Tehát egy kötél akár 2-3 métert is nyújtott, tehát eléggé...
Egy kötél hány méter, hogy...
Amikor mi kezdtük, akkor 40 méteres kötelekkel másztunk. Most már olyan 60 méternél tart, tehát megnövekedett ez a távolság.
És akkor mindig, ahogy megy felfelé, akkor a kötelet úgy engedi?
Majd az egy külön kérdést tegyen, egyik kérdést hagyj mondjuk végig egy kérdésem, akkor jó. Csak belekapkodunk.
Tehát felejts el a kérdést.
Nem felejtem el. Jó. Azt kérdezted, hogy mennyi cuccot kell cipelni, tehát mennyi súlyt a hegyre. Először is meg kell különböztetni, hogy a hegymászásnak elég sok ága van, tehát van ez a buldermászás, ahol nagyon apró fogású sziklafalon próbál az ember feljutni ide, tulajdonképpen kell egy mászócipő, egy buderzsák, amiben magnézia van, mint a tornászoknak, tehát a kezünknek, hogy ne csúszson, és egy sisak, illetve még egy úgynevezett crash pad, ez egy ilyen vastag laticelpad. Ez egy ilyen alacsony magasságokban történő mászás, és ha visszaugrik, ne törje össze magát. Tehát valamilyen helyzetben. Akkor van olyan, hogy sziklamászás. A sziklamászásnak ugye vannak, hogy 1, 2, 3, több kötél hosszas útjai, akár lehet 20-30 kötél hosszas, de azt már nem úgy hívjuk, hanem nagy falmászásnak. Vannak olyan függőleges falak, amik 1000-1500 métert is meghalad. Aztán van egy másik ága a hegymászásnak, ez a magas hegyi mászás, amikor minél magasabbra törünk, először az ember még próbál a legegyszerűbb úton feljutni, tehát mondjuk a Tátra után, mint lépcsőfok következne az Alpok, a 4800 méteres Mont Blanc-nal, utána következik lépcsőbe a Kaukázus, az Elbrus csúcsával az 5600, és akkor utána vannak ugye az 5000-esek, 6000-esek, 6000-es csúcsok vannak Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Mont McKinley. És akkor utána jön a 7000-es csúcsok vannak a Pamirba, Tien Shanba, Himalájába természetesen, és utána következik igazán a Himalája. Tehát így jutunk el 8000 méterre. És aki tulajdonképpen nem járja végig ezeket a lépcsőfokokat, tehát kihagy valamit, az később megbosszulhatja magát.
Hibát követel.
Így van.
Mi bosszulja meg magát?
Tehát,
ha kihagy vele egy szintet.
Hát itt is az, az érvényesül, hogy mint a mászás, ugye ennek különböző nehézségi fokozatai vannak. Amikor én kezdtem el a mászást, akkor még csak 6 nehézségi fokozatot ismertünk, egészen a könnyű, nehéz, szélsőséges, extrém nehéz, tehát 6 fokozat volt, de most már a mászási skálát egészen a 11-es fokozatig tolták ki, tehát az is elképzelhető, hogy mondjuk van egy áthajló fal, van benne egy darab lyukacska, amiben mondjuk a középső ujjadnak az első percén lógva kell tovább menned. Tehát érted, annyira megváltozott az egész, és ezt már ilyen akrobatikus mászásnak hívják, meg olyan, hogy mondjuk van egy, ugye van a függőleges, és van az áthajló, tehát a tetőszerű áthajlások, hogy a tetőben van egy szál repedés, beledugja a kezét, szétfeszíti, az a fogás, bele nyomja a lábfejét, eltekeri, és így halad a tetőben. És közben ugye a gravitáció lefelé húzza.
De ezt nem hívjuk az elméteren.
De van már ilyen is. Például ezelőtt egy ilyen 4 évvel a Pakisztánban a Némelesztóvel, a Névtelen Toronyra Tivadar Tamás, a Berec Tomi és egy német fiú másztak egy ilyen utat, és az 7000 méter magas. Nem volt szép történet, mert ugye az ötlet az tőlük jött, és elkezdtek szponzorokat keresni Amerikába, és lenyújták az ötletüket, és mire ők megszervezték, addigra már ott voltak az amerikaiak, és kimászták az ő útjukat, beszálltak. Ez csak egy ilyen kis kitérő.
Tehát akkor miért nem érdemes kihagyni ilyen csúcsokat? Hát, a tapasztalat miatt?
Hát a fokozatosság, meg szóval nagyon sokféle szélsőséges időjárási körülményekkel megismerkedik az ember, tehát rengeteg dolgot megismer, mert ha az ember mondjuk innentről menne a Himalájába, nagy valószínűséggel baleset érni. Sőt, akár halálos baleset. Nem tudja, mire számíthat. Tehát ismerni kell ugye a hófajtákat, az időjárás, mind a kőgörgeteg, lavinákat, tehát...
Tehát a tapasztalatot kell megszerezni.
A tapasztalat, tehát az nem lehet egy-kettőre elsietni. Megbosszulja magát előbb-utóbb.
Még egy száraz tényre lennék kíváncsi, hány kiló cuccot kell vinni részint az egész mászáshoz, illetve amikor már egy csúcsnak a megmászása következik, mert valószínűleg tartom, hogy ez két különböző.
Igen. Hát, hogyha egyszerű sziklamászó túrára mész, akkor kötelet viszed, sisakot, karabinerek, biztosító eszközök. Mit tudom én, hogyha két pártiba mentek, akkor mit tudom én, 8-10 kiló per fő a súly, amit cipelni kell. Ha magas hegyre mész, akkor ugye jóval több mindent kell vinni, mert a táborozó felszerelésedet följebb kell jutatni, sátor, hálózsák, főző, lábos, élelem. Azon kívül a felszerelést, jégcsákány, hágóvas, kötél, sisak, szemüveg, tehát folyadék, kulacs. Tehát,
40 kiló?
Nincs 40 kiló, de 40 kilóval nem tudsz mozogni a hegyen. Tehát nem tudsz mászni. Mi annak idején, amikor az első Himalája expedíció volt, melynek tagja voltam én is, 83-ban, akkor mi egy olyan hegyre szerettünk volna fölmenni, a Garhwal Himalájába, amit még előttünk nem mászott senki.
És ez sikerült is?
Hát nem sikerült sajnos. 6400 méterig jutottam személy szerint, és hát elromlott az idő, és lefelé ment az egyik társunk, le is zuhant. Meg is halt megint. Szóval az volt az egyik ilyen nagyon nehéz mászás. A következő az 85-ben volt. A Himalcsulinak a mászása, ez a nepáli Himalájában, Manaslu körzetben, ez 7893 méter magas, és ez volt az a csúcs, ahol először sikerült magyaroknak, tehát a Csikos Józsinak, meg nekem fölérni a Himalcsúri csúcsára, tehát az első Himalájai csúcs, ez volt.
Van, aki azt mondja, hogy az a csúcsélmény, az korán sem az, amire egy laikus gondol. Neked milyen volt, illetve mit láttál onnan fentről, ha épp szerencsét láthattál valamit, mert nem volt körül mondjuk?
Óriási szerencsénk volt, mert jó időbe, szélcsendbe értünk föl, sőt, le is tudtunk rádiózni az alaptáborral, ami majdnem 3 kilométerrel volt alattunk. Igaz, hogy utána bedöglött a rádió, de hát csodálatos panoráma nyílte meg előttünk, északra a Lidanda Gletscherre, kelet felé pedig az Annapurnára láttunk rá, nagyon szép volt.
Szó szerint boldog voltál, vagy inkább fáradt?
Örültem, hogy fölértem, de tudtam, hogy még vissza kell jutni, tehát nem lehet kiengedni, lent lehet kiengedni, ha leér az ember, igazából akkor fogunk kezet. A csúcson is, de az nem az igazi, mert én tudom, hogy a visszaút mindig nehezebb.
És a lemenetel is ugyanúgy van, mint felfelé, vagy már rendes úton?
Nem. Hogyha egy hegyre a legkönnyebb úton mész föl, akkor ugyanazon jössz vissza. Hogyha egy nehezebb úton mész föl, akkor egy másik úton, egy könnyebben próbálsz lejutni. Ezt keresztezésnek hívják, amikor egy nehezebben föl is.
De úgy érteni, mint hogy a sziklafalon mászik föl, már akkor lefelé nem a sziklafalon jön, hanem rendes út.
De nincs rendes út.
Nincs. Nincs.
Ha lefelé úgy tud jönni, akkor hogy ereszkedik lefelé kötélen. Leereszkedik egy kötélhossznyit, 40 métert, elhelyez egy biztosító eszköz, újabb 40 méter. Ez a sziklamászásra vonatkozik.
És nehezebb lejönni, mint fölmenni?
Hát azért nehezebb, mert akkor az ember már egy kicsit boldog, hogy fölért, hajlamos arra, hogy kiengedjen. Tehát nem figyel annyira. És jobban is el van fáradva. Hát ugyanez volt ugye ez a baleset, amit ugye tavasszal volt a Szabó Levente balesete. Biztos hallottátok a manasztómászás. Ott is az volt, hogy ez a Levente fiú...
7000... Ő volt az orvos, ugye?
Igen. Nagyon el volt fáradva, és azt hitte, hogy majd oda csúszik a sátorhoz, de nem tudta magát megfogni a jégcsepre. Tehát nem tudott rendesen fékezni, és egyszerűen túl rohant rajta.
Tehát akkor ő csúszva akart oda jutni a sátorhoz.
Igen.
Nem kicsúszott véletlenül, hanem direkt csúszott.
Igen, mert fáradt volt, nagyon fáradt. Mert a 7000, tehát a utolsó tábortól a többiek megértek a csúcsot, jöttek visszafelé. Neki még 200 méter lett volna a csúcsig, de tehát annyival lassabb volt, annyival fáradtabb volt. Ezt magyarázom, amikor először jut ki valaki ilyen magas, akkor a legnagyobb veszély, hogy ilyen halálos baleset él. Ha többször volt ki, akkor már jóval tapasztaltak, jobban odafigyel.
Egy zárójelben megnyugodtak itthon a család részéről a...
Nem.
Tehát tovább folyik a...
Perelnek.
És ez hol volt?
Manaszlu. Ez a Magyarok a világ 8000-esein expedíciós sorozatnak az egyik állomása volt, és ezzel idáig magyarok 10 8000-esen álltak, és ez még hátra van 4. Akkor lesz meg az, hogy mindegyik Himalájai 8000-es csúcson állt magyar ember.
És valami olyasmit emlegettek, hogy nem hozták haza? Hogy...
Nem. A hegyen, ebben a magasságban nincs mentés, nincs mentőszolgálata Himalájában, tehát nincs az, hogy egy sérült, beteg, halott emberért nem kockáztatnak 6 egészséges ember életét.
Ugye, és azt is tudni kell, hogy helikopterről a magasságban már nem tud közlekedni.
Így van, és akkor emberi erőre van szükség, és ugye a viharos időjárás, és tehát ott eltemetik helyben.
Meg hát sok esetben úgy gondolom, hogy adott esetben lehetetlen is lejutni oda, ahova valaki lezuhan, mert lezuhanhat ott 300-400 méterre is, esetleg olyan mély hó van ott lent, hogy
hát belezuhant egy olyan szakadékba, amit nem lehet lemászni. Tehát belezuhanhat egy falba. kicsi. Hú. Hát vannak árnyoldala is a hegymászásnak.
Vannak meg se kimászni semmi.
Te hogy vagy vele, hogy a hegymászásnak melyik oldalát szereted jobban? Ez szakmaiatlan volt ez a kérdés. Amikor sziklát kell mászni és nincs hó, vagy amikor havas jeges terepen kell
mászni? Mind a kettőt szeretem, úgyhogy elég furcsa elhinni, de nyáron nagyon szívesen mászok. Nem ilyen nagyon nehéz sziklát, hanem 4-5-ös nehézségű mászást, ahol élvezem a mozgást, hogy tudok haladni a sziklán. És ugye télen pedig, illetve hát a magas hegyeknél, a havas jeges terepen is ugyanúgy ugye ott hágóvasba, jégcsákánnyal, de nem olyan nehézségekben, mert ott is van már olyan, hogy kitalálták, hogy ezt a vegyes mix mászást, tehát a szikla és jég keverékén, tehát a sziklán is úgy megy föl, hogy a hágóvasnak a hegyével fogóckodik, meg a jégcsákány hegyével, meg a hágóvas körmeivel, és úgy megy rá mondjuk egy megfagyott vízesésre, és azon mászik föl. Tehát vannak egészen...
És a cipőtalpán is van kapaszkodó?
Tüskék vannak rajta, aha. Tehát úgy képzeld el, hogy a bakancs vonalán körbe, tehát itt elől van, aha, a lábfej első részén van 4, tüske lefelé, a saroknál is van 4, és még 2 tüske, majdnem így hegyes szögben előre áll. Tehát, hogyha orral kell lépni, akkor belerúgja az ember a jégbe, vagy a kemény fagyott hóba, csonthó, firm, úgy hívják, és akkor nagyon jól lehet.
És az bele is megy?
Bele, igen. Hát minél keményebb a jég, annál kevésbé.
Ilyen hágóvas kb. 50-60 ezer forint, ugye? Tehát
hát 30 ezerért már lehet kapni hágóvasat, és ott is ugye többféle van. Van az úgynevezett trekking hágóvas, amit a gleccseren való járásnál használnak, és van a jégmászó hágóvas, ami teljesen merev, és ahhoz persze merev talpú bakancs is kell, tehát hogy ne mozogjon a láb, és akkor azzal az orrkörmök segítségével és a két jégszerszámmal, tehát beüti egyiket másikat, válszélességbe kell beütni, és nem szabad túl nagyokat, egy olyan 20-30 centiket lépegetve megyünk fölfelé a jégen. Ott az annyival jobb, mint a sziklamászás, mert a jégen akárhova beleütheted és így léphetsz is. A sziklán viszont meghatározott kis fogásokat és lépéseket tudsz használni, amit a természet kialakított.
Akkor a sziklánál lassabban lehet haladni is.
Hát, hogyha nagyon jól képzett és technikás a mászó, akkor egy könnyű falon akár gyorsabban halad, mint egy ugyanolyan magasságú jégen egy jó jégmászó.
Lehet látni, hogy is felszaladnak erre a versenyeken, ezekre a műfalakra is.
Technikailag hogy néz ki az, amikor egy olyan akadály jön, hogy a mászó fölfele, a fejed fölött kitüremkedik egy szikladarab, és azt le kell küzdened. Tehát magyarán el kell hagynod a függőleges sziklafalat, és lógnod kell, és úgy kell azt a kiszögelésen túljutnod.
Értem a kérdést. Úgy van, hogy a mászásnak megkülönböztetünk klasszikus és modern válfaját. A klasszikus, amikor a segédő eszközöket, amit biztosításra elhelyezel, nem fogod meg. Tehát csak magát a sziklát, az alakzatokat fogod. Amikor pedig modern mászásról beszélünk, akkor előfordulhat az, hogy valamit berak, beletesz mondjuk egy kicsi létrát, tehát mint egy ilyen háromfogú létrát, belép a létrába, a másikba is, akkor a, mondjuk a bal kezével fogja a hasánál, mert odáig fölment az eszközi, akkor megint belerak valamit följebb, ameddig kinyújtja a kezét, és akkor utána az egyik létrát kiveszi, fölteszi a másikba, átlép a következőbe, és így tulajdonképpen mint egy lépcsőházat csinál a szikla a falból. Tehát ez a mesterséges mászás. Sziklaszögeket rak be, ékeket rak be, frendet rak be. és akkor így fölmegy. És ezen a áthajló részen is így tud fölfelé menni, illetve hát hanyat meg.
Hát akkor végül is, ha így van a fal, mondjuk így kilóg valami, akkor egy ilyen alakban lesz ott a létra? Tehát mint egy háromszöget képet mondjuk?
A létra az mindig függőlegesen lóg lefelé, mert a gravitáció
szerint. Tehát akkor ez így kifele megy a létra?
Tehát mindig megy ki, és akkor bele kell találni, belelépni. Nem egyszerű dolog, de megvalósít.
És akkor a létrának a felső része az a kiszögelésnek az aljában hozva rögzítve, vagy hova?
Nem, a kiszög... Úgy tudod leküzdeni ezt az áthajló falat, hogy a elhelyezett biztosításokba, tehát beraksz egy szöget, beleakasztasz egy karabinert, és beleakasztod a létrát. Akár kettőt is. Vagy ha nagyon kényelmes, vagy három, mert kettőbe állsz, harmadikat akasztod, átlépsz, megint akasztod, akkor megint felszabadul egy.
És akkor, az alsót, az kiveszik? Olyan...
Igen, visszanyúl érte, tehát olyan nagyon nem tud lépni. Úgy képzeld el, hogy ez az egész létrácska, 1 méter, 1 méter 20 centi csak. Tehát én mindig kicsit araszolgatva jut feljebb.
Fárasztó.
Hát ez fárasztó, ez persze, ez, és időigényes is.
És egy ilyen kiszögelésnél úgy gondolom visszajönni nehezebb, nem?
Hát attól függ, hogyha az út nem másztad ki, és vissza akarsz jönni, tehát az utolsó pontból elkezdesz ereszkedni, akkor a faltól akár 2-3 méterre is lehetsz, amennyire eltávolodtál tőle. Tehát a levegőbe lógsz. Akkor ugye elég kockázatos, el kell kezdeni lengeni, ingázni, hogy visszaérjél a falhoz. És akkor utána ott is ki kell alakítani, hogy valami biztosító helyet, lehúzod a kötelet, természetesen valami ott marad, az veszteség, és utána folytatod lefelé a mászást.
Ezt a veszteséget már meg akartam kérdezni az ereszkedésnél is, hogy mondtad, hogy kötélhossznit ereszkedik, és akkor megint biztosít.
Így.
A felső biztosítás az ott marad még érvényesen? Mert...
Nem, a kötelet, ugye mondjuk vegyünk egy 50 méteres kötelet, 50 métert kell ereszkedni, ez a legegyszerűbb eset, és két vékony, tehát 8,5 mm-es kötél össze van kötve fönt. Akkor 50-et lejesz, lehúzod, áthúzod a karabineren a csomó, ugye a csomót nem tudod, csak a másik irányba. Akkor ott fönn, ott marad mondjuk egy karabiner, vagy egy sziklaszög, vagy egy kötélgyűrű, ami a szikla kiugró bütyére volt rátéve.
És ez ma ott is marad?
Az örökre.
Igen, ezt akartam kérdezni.
Az ott is marad.
Akkor azt már nem veszik ki, hogy újra felhasználni.
Hát a következő mászó esetleg.
Esetleg, ha megbízik benne. Mert lehet, hogy egy éve volt, a UV-sugárzásnak, és az UV minden ilyen műanyagot megeszi. Mondjuk a szöget is megeszi a rozsda, az is előfordulhat, hogyha talál az ember egy ilyen régi szöget, akkor meg kell kocogtatni kalapáccsal, hogy bírja még a
bírja. Nem törik el.
Így van. Nehogy meglepetés érje az ember.
Igen, mert aztán akkor lezuhan a sziklára.
De ez nem a cél.
Igen, a jobb fajta szögek az krom-molibdén-vanádium ötvözetből vannak, CMV. Tehát ez egy nagyon jó minőségű szög, amiben úgy megbízik az ember, ezt akár 5-6 évig is tudja használni, hogy bepüföli a sziklába.
Krom-vanádium?
Molibdén. CMV.
És ha többen másztok, akkor egymástól bizonyos távolságra, vagy egy ilyen függőleges vonalban?
A kérdést értem, csak most nem tudom, hogy hova vonatkoztassam egy sziklamászó útra, egy magashegyi útra.
Hát a sziklamászásnál igazából, mert hát egy magashegyi úton ott el tudom képzelni, hogy egymás után mennek bizonyos távolságba, de a mászásnál a baleset veszély meg.
Hát ott is párba másznak általában az emberek, sőt annyira párba, hogy az első berakja a közteseket, fölér a biztosító helyre. Ugye közben kiszedi az alsó mászó a felszerelést, magára van alkatva, és akkor ő már folyamatosan megy tovább, mert már rajta van a felszerelés, akkor megint ő rakja be, és akkor így cserélnek.
Mm-hmm. Jó, kérdezzetek.
Egy ilyen 8000-es csúcs, ha fölér a hegymászó, akkor mit talál ott? Ott billeg valaminek a tetején, mint egy cukorsüveg tetején, vagy valami fensík, ami esetleg nagyobb terület, vagy csak egy szobányi, igazából hogy néz ki?
Na ez jó gondolat, én is erre akartam kitérni.
Többféle változat lehetséges, én találkoztam mind a kettővel is, mert amikor először voltunk fönn az első 8000-esen, magyarok 1987. október 2-án voltak fönn, akkor egy nagyon kicsi, éles hegygerincnek a tetején voltunk. 90-ben pedig ugye...
És hát ez melyik volt?
Ez a Sisapamba. A második csúcs az...
Ez
Tibetben van. Tibet, Kínában, Tibetben. Ez a közel a nepáli határhoz. Zangmu és... Zangmutól kb. 30 kilométerre.
Még a pontosítás véget, mit jelent ez a kis helyi gerinc? Hány négyzetméter lehetett, úgy
konkrétan? Nem négyzetméter, a gerincen egymás mögött ott tücsörögtünk. Tehát itt az asztalka itt előtted. Tehát egy ilyen kis asztalnyi hely. Tehát nagyon kicsi volt. Viszont mondom, 1990-ben volt a második 8000-es, a Cho Oyu, ez is Tibetben, Nepálban van. Ez 8204 méter magas volt, és a tetejét úgy képzeld el, mint egy futballpálya. Tehát egy ilyen nagy, lapos, gömbölyű teteje volt. És akár ott 100 ember is, vagy 200 is elfért volna. Tehát annyira változó. De nem igazán ez a jellemző, ez a nagy felületi csúcs. Hát inkább a kisebbek.
És a Himalája legfőbb csúcs, az milyen?
A Mount Everest?
Igen.
Hát nehéz. Nehéz, havas, hideg.
De milyen a csúcsa? Ilyen hegyes? Vagy?
Hegyes, igen, igen, hegyes. Kicsi, kicsi a csúcsa. Egyszer 5-6 ember magába a csúcs részbe annyit tud elhelyezkedni. A többiek meg ott várnak, amíg a fényképezés lezajlik.
Ott volt fenn is?
Nem voltam fenn, de én is vettem részt Everest expedíción 1996-ban, de az nekem nem jött össze, mert megbetegedtem 7000 méteren.
És akkor hogyan jött ott vissza?
És azt mondják, hogy olyan magasságban már nincs oxigén. Hát maszkot is visznek, meg ilyesmi.
Oxigén van, csak kevesebb. Igen, tudom elmagyarázni neked.
Igen, igen.
Mint hogyha futnál. Mint a kocogsz.
Igen, értem.
Tehát mondjuk 3 levegőt veszel, míg itt a normál nyugalmi helyzetben veszel egy levegőt, ott 3-at kell venni, hogy azzal az egy levegőnyi mennyiséggel felmenjél. Így van. Na most, hogyha fölkerülsz így 7000 méter fölé, nagyon kevés időt kell ott tölteni, mert olyan, mintha állandóan kocognál. Nappal is, és éjjel is. Mert amikor aludni próbálsz, akkor is ugyanúgy kell lihegned, venni a levegőt, mert nincs.
Akkor ott nem is lehet.
Hát nem nagyon tudsz pihenni, vagy csak merül az ember. Merül lefelé, mint az akkumulátor.
És altatót használnak?
Nem.
Mert a régi angol expedícióban lehetett olvasni, hogy altatót szedtek, hogy jókat, hogy rendesen tudjanak valamit éjszaka.
Hát az akklimatizáció kezdetén szoktunk szedni kvarelint, ez fejfájás csillapító.
Ugyanaz, mint az aspirin hatása, vagy azért nem teljesen?
Nem, az kifejezetten fejfájás ellen van.
Ez csak fejfájás, igen.
Igen, igen.
Tulajdonképpen a muspának és a koffeinnek a keveréke.
A kvarelin?
A gyertányi.
A kvarelin?
A koffeintől nem lehet aludni.
A kvarelin, a ez a két főmagában.
Hát igazából olyan mélyen el sem tudsz aludni, mert amikor először kerülsz egy magasságba, hozzá kell szoknod ahhoz, hogy éjszaka álmodban is úgy kell venned a levegőt, mint hogyha futnál. Szóval ez nem igazi alvás.
Tehát mondod, hogy fél álomban vannak, vagy mint a kutya szokott aludni, hogy...
Hát éberen, éberen próbálkozik az ember pihenni. Nem mindig tud aludni, mert a másik baj, ami ugye ebben a nagyobb magasságban szárazabb a levegő. Tehát ahogy te elkezdesz így lihegni, szaporán venni a levegőt, rengeteg pára távozik a szervezetedből, kiszárad a torkod, elkezdesz köhögni. és majdnem minden magas hegyi túrán az ember összeszed egy ilyen száraz köhögést, és köhög, 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 és én is úgy tudtam például 7000-en aludnél ilyen hószcukorkát szopogattam, hogy csillapítsa valamennyire ezt a köhögési ingert, és hát próbált az ember pihenni.
És hát akkor gondolom, itt ugye sokkal nehezebb ételt melegíteni, mert több időre van szükség.
Így van.
És hogyan melegítik az ételt?
Kicsi gázfőzővel.
Kempingpalac.
Igen, így van.
És mekkora körülbelül?
Hát egészen kicsért, hát nem tudom én.
Nem nagy.
Mondjuk a nagy palack az 15 centi magas és olyan 10 centi átmérőjű. Az 75 grammos. Tehát 750 millilitrnyi gáz van benne. Tehát azt is kell cipelni, és nagyon jó volt a kérdés, mert ugye minél följebb megyünk, annál kisebb a levegő nyomása, tehát nem puhul meg az étel, hamarabb forr föl a víz. Tehát igazából akkor jár jól az ember, ha próbál kész ételt vinni ott fönn, csak úgy lehet főzni, ha a kuktába főzöl. Tehát az még egy külön probléma.
Modern hegymászó konzerveket lehet kapni. Mit tudnak ezek a termékek?
Hát van mindenféle. Vannak ilyen liofilizált konzervek.
Hát mit jelent egy liofilizált?
Liofilizált azt jelenti, hogy kivonják belőle a vizet. Ha újra adsz hozzá vizet, akkor valami hasonló állagú lesz, mint volt eredetileg, de ez csak ilyen...
És nem az a jó, hogyha nedvesség is van benne, hogy a...
Akkor azt cipelni kell.
Hát az igaz, csak az, hogy pótolni kell a folyadékot.
Hát persze, hát igen, oké, hogy fölmelegíted a havat, de abban nincsenek ásványi anyagok, az külön
kell ez az.
Pótolni.
Tehát
sótablettát kell szedni. Annak idején, amikor elkezdtük, akkor nem volt, és amikor mondjuk 83-ban csináltuk a Magas Tátra főgerincét, akkor kalcium szandóz tablettákat szopogattunk hóval, mert ugye a főző már kifogyott, nem volt már gázunk, nem tudtunk főzni, és hát ezen kellett valami.
És ezt hogy tisztítják a havat? Semmilyen formában vagy?
Nem kell tisztítani.
Hát tiszta havat kell keresni, tehát nem sárga havat.
Van olyan, hogy ott olyan magasban is nem hófehér a hó?
Persze, mert nem, van olyan, hogy tényleg ilyen sivatagi homok kerül rá, és akkor lehet szürke, vörös árnyalatú, mert mondjuk a Himalája, ahol még gyárak sincsenek, ott is koszos tud lenni a hó. Nem annyira, mint itt az Alpokban, mert itt egészen szürkés feketére. Tehát ilyen hóval is találkoztam már. Hát fölmelegíti az ember a hó, havat, akkor próbál valami, hát ilyen smekleveseket szoktunk által, mert az 3 percig kell főzni, beáztatja az ember, folyadékot kíván, szilárdat nem nagyon tud megenni, tehát pici lekvárocskát, valamit, kis májkrémet, amire, hát igazából az ember kompótot enne, mondjuk őszi barack kompótot, vagy akármi, de hát az nincs. Illetve hát az alaptáborban esetleg van.
De étvágya nincs, ugye fejfájás miatt?
Amíg nincs aklimatizálódva az ember, olyanok a tünetei, hogy szédülés, hányinger, fejfájás, enyhe láz, 37 hétig. Tehát ezek a tünetek mind játszanak. Sőt, nekem az első ilyen aklimatizás problémám az a panírban volt, mikor helikopterrel fölvittek minket a Moszkvina alaptáborba 4200 méterre, beraktak a helikopterbe, kiszálltunk, kb. 500 métert kellett volna elmenni a sátrakig, fél órába tartott. És utána este rám jött a hasmenés és a hányás egyszerre, minden bajom volt. Ez volt az első, utána most már nem jelentkezik nálam ilyen drasztikusan, mert a szervezetem emlékszik. Tehát nagyon hamar hozzá tudok szokni ezekhez a dolgokhoz. Van, akinek kell egy hét. Sőt, ismertem a Sára Gyurit, neki egy hét se volt elég, neki 10-12 nap kellett, hogy hozzászokjon a szervezet, illetve beinduljon a szervezetébe a vörösvérsejt képződés. Tehát a hemoglobin
szervezet. Most innen tudom, innen azt hallottam, hogy a serpák, meg a bótiák, akik ott fenn vannak a tibeti fennsíkon, nekik, akik a szervezetük több vörös vérsejtet termel, és ezért aztán hozzá, ezért bírják, ugyanúgy bírják, mint hogy mi itt, tehát ugyanúgyan jól érzik magad, mint hogy mi itt a mi környezetünkben meg se kottyan nekik.
Hát igazából helyzeti előnyük van, mert a serpák a Szolokumbu völgybe élnek nagyobb részt, az Everest lábánál, tehát 3000 és 4000 méter közötti magasságban. Tehát eleve úgy születik meg, hogy már akklimatizálódik.
Igen.
Milyen furcsa, hogy
a bótiák ezek így, mert vannak a serpák, a bótiák, az is ugyanúgy, mint a serpák.
Az is egy népcsoport, igen.
És valószínűsíthető, hogy nem amerikai volt az első, aki felment a világ legmagasabb pontjára, nem egy helybeli, ugye?
Hát a Tenzing Norgay, ugye ezt a Mount Everestről beszélünk, 1953-ban, és Edmund Hillary, az új-zélandi méhész. Mert csak az a foglalkozása, nem mint poén, de egy helyi segítségével. A Tenzing előtte való évben a svájciakkal már följutott 8500-ig, tehát ő ismerte az útvonalat tulajdonképpen, és hát az ő segítségével jutott föl a Hillary.
De arra akartam kiukadni, hogy valószínűleg, hogy a helybeliek közül már, vagy ő az új-zélandért már az egy elméletileg járhatott ott fent más is.
A csúcson nem járt senki.
Nem?
Nem. Meg ezt szentnek tartják, tehát az ottani hitvallás szerint az egy szent csúcs, és nem lehet, tehát egy szent magaslat, és nem lehet csak úgy felmászkálni oda, aztán persze vele egyeztek, de ők a saját népük, a saját hitük szerint nem arra. Tehát, hogyha nem veszik, tehát ugye nem...
Tehát igen, a görögök az Olimposzra nem mentek fel az Istenekre.
Ott vannak az Istenek, nem megyünk fel.
Igen, de hát persze mondjuk nyilván itteni élekosok ugyan nem tiltják a fel, tehát ne engedik, hogy felmegyünk, csak ők maguk, saját maguk számára. Húzták meg azt a saját maguk számára van ez a határozzák meg ezt a szabályt, ezt az elvárás saját maguk azon, hogy ez szent hely.
Szerintem nekik nincs igényük erre. Tehát a jak már nem tud legelni, minek menjen fel oda?
Hát ez jak, hát igen persze, de hát meg amúgy sem, amúgy is, hogy egy szent hely.
Távol helyeket hogyan jelöli ki, vagy minek alapján, milyen?
Hát, ezeknek a 8000-eseknek, ugye mind a 14-nek már van egy bejáratott úgynevezett normál útja, a legkönnyebb útja, amin meg szokták közelíteni, és rengeteg expedíció járt már ezeken az útvonalakon, és vannak ilyen kialakult táborhelyek, tehát mit tudom én, egy hegyoldalba, egy laposabb rész, ahol elfér egy pár sátor, vagy egy gerinc szakaszon, tehát vagy a sziklák tövébe. Tehát egy aránylag jól bejáratott rendszerrel működik. Akkor jön az érdekesség, hogyha egy eddig megmászatlan oldalt szeretnének megtalálni, mert akkor az elsőknek kell ezeket a helyeket meghatározni.
És itt a viszonyságban azt mondja, hogy magasságban, hogy az ember fülepe dugul, vagy a halás, itt ez hogyan lehet ellensúlyozni, hogy be kell dugnia fülött valami olyasmire, hogy a légnyomást kiegyenlítse, vagy valami hasonló.
Hát hasonló légnyomást kiegyenlít, mint ha úszodában vagyunk. Tehát befogok az orrunkat, folyok eljét a fülünk felé, az ennyi.
Én azt szeretném kérdezni, hogy így, ahogy elmeséli, annyi nehézség van, annyi probléma van, hogy miért csábít ennyi embert? Tehát ez egy önsanyargatás, egy
hát kínlódás, egy
és nagyon veszélyes.
Valóban veszélyes, hogyha nem vagyunk eléggé megfontoltak. Én mindig is azt tanítom a tanítványaimnak, hogy ne híres hegymászó legyél, hanem öreg hegymászó.
Igen, mert itt verseny van, gondolom sok pénzbe kerül, régóta készül rá, szeretné megcsinálni, igen. Kicsi már, kicsi kéne hozzá, ugyanakkor jön egy rossz időjárás és vége mindennek.
Ez a legnehezebb dolog, amikor ott vagy a csúcs szájába, és akkor kell egy olyan döntést hoznod, hogy az életed többet ér, visszafordulok.
Hatalmas fegyelem kell ez.
Igen, nem egyszerű, és ugye a mostani baleset, ugye Kelet-Himalájába eltűnt magyarok.
Ön név szerint létszeres, mert hallottunk róla, de a neveket egyikünk se hallott a rádióból, tévéből.
Két fiú és két lány ment ki.
Gyakorlottak voltak?
A vezetőjük a Csizmadia Péter volt, akivel 2007-ben voltam kint a Gasebrum 1, Pakisztánban Gasebrum 1 mászásánál. Neki ez volt az első 8000 méteres csúcsa. Előtte volt Tien Shanba a Hantengrin, de ő már azt hitte, hogy már mindent tud. Tehát igazából ő még csak 5 éve mászik. És kitalálták azt, hogy a Kelet-Himalájába, Kínába, a Minya Konka, van egy 7000 pár száz méteres csúcs, attól délre van egy kisebb, egy 6200 méteres csúcs, a Renzhongfeng, azt még nem mászta meg senki, hogy ők megmásszák. Én láttam a honlapjukat, rajta a képet, hát úgy képzeljétek el, hogy egy nagy fehér hegy. Ha a fehér hegy, az azt jelenti, hogy nagyon sok a hó rajta. Ebben az időszakban lehet, hogy még nem is ért véget ott a monszun. Tehát nem stabil az időjárás. Ha egy ilyen hegyre megy az ember, akkor nem a falán mászik, ahol jöhet a lavina, hanem a gerincen. Mert akkor nem jön rá semmi. És a Péter, a Szöcsi, az máskor is csinált ilyet, hogy két jégszerszám a kezébe, és akkor ő valahol fölrohan. Szerintem most is valami ilyesmi lehetett. Mert az nem létezik, hogy egyszerre négy ember eltűnjön. Ez csak úgy lehet, hogy rossz helyre mentek, és elvitte őket a lavina.
Hát igen, mondjuk az sajnos.
Nekem van egy ismerősöm, aki járt Afrika közepén.
Kilimandzsáró?
Nem hegymászó. Tehát,
igen.
És azt mesélte nekem, hogy ott kint a piros, a zöld és bármilyen szín, az olyan élénk, amit ő soha el nem tudott volna képzelni. Tehát amit itt a mi, mondjuk Európában pirosnak ítélünk meg, az már egy halvány piros volt, amit ő Afrikában látott, tehát nyilván a napnak az állása miatt, a levegőtisztaság stb. Miatt. Na most arra lennék kíváncsi, hogy ott fent olyan magasságokban, milyenek a színek? Tehát itt Magyarországon, ha látsz egy piros pólót, akkor ott mondjuk egy piros milyen, vagy egy májba szín, tehát élesebbek, szebbek, másabbak-e a színek, mint itt nálunk?
Igazából te a színek kavalkágyával akkor találkozol, amikor vonulsz fel az alaptáborba. Tehát a felvonulási útvonalon ott vannak színek, tehát a rengetegféle virág. Most tavasszal fog nyílni ugye Nepálban rododendron, gyönyörű tűzpiros virágai vannak, orhideák. Úgy szabadon az erdőben.
Másabbak azok a színek, mint itt a...
Élénkek, nagyon élénkek. Ugyanezt tapasztaltam, amikor én is voltam Afrikában, és mentünk föl a Ruwenzori-ra, hát olyan zöldek voltak, hogy hát olyan harsogó zöld. És miután ugye a felvonuláson túl vagy, akkor utána sajnos egyre kevesebb a szín inger, mert beszürkül az egész, tehát sziklák, elfogy a növényzet, sziklák, kövek, hó. Tehát a szürke és a fehérnek az árnyalata, illetve a kék ég. Tehát sokkal kevesebb ilyen inger.
Naplemente, ilyesmi.
Az gyönyörű, az gyönyörű.
Ott a színek milyenek Magyarországhoz képest? Élesebben, tehát távolabbra lát az ember, ugye itt
tiszta van. Időben, hogy ne, és a másik az, hogy nincsen smog. Tehát főleg egy ilyen, mondjuk egy ilyen monszun eső után, amikor lenyomja az összes lebegőt, mondjuk Katmanduba lenyomja az utolsó monszun eső, hát akkor 60-80 kilométerekre el lehet látni.
De és mondom, éles minden.
Persze, persze.
Most a Kilimandzsáró az annak a teteje is havas?
Igen, 6200 méter, és nagyon fogytában van már a Heng Gletscher, úgyhogy talán 100 év múlva már nem is lesz Gletscher.
Heng Gletscher?
Heim.
Hőmérsékletben milyen kihívás?
Tehát mennyire van hideg a Kilimandzsáró?
Hát, olyan mínusz 15-20 fok lehet. Egy 8000-esen pedig 25-30 is lehet.
Ez nyári,
igen. Igen, 42 fok Everesten. 40-42.
Tehát azt mondja, hogy 100 év múlva már nem lesz üdvegcső?
Az valószínű, hogy nem lesz.
Tehát körülbelül 100 évnek kell eltörni, amíg a
hát fokozatosan olvad, ugye melegszik a föld, hőmérséklete, olvadnak a gleccserek. Elég kimenni az Alpokba, nem kell olyan messzire, és lehet látni, hogy a törmelék meddig van megbolygatva, és utána két oldalt a gleccser moréna ott kapaszodik, mert lejjebb ugye van valami kis növényzet, de ott még nem kezdte be bennőni. Tehát lehet látni, hogy meddig ért valaha, tehát belátható időn belül a gleccser, mert utána a természet próbálja füvekkel, hangákkal, mindenfélével be.
De hidegnek attól még hideg van, tehát azért az.
Hát ez is relatív, mert 5200 méteren például volt úgy, hogy egy szár trikóval melegen volt és izzadtam.
És hány fok volt?
Hát plusz 25 vagy 30, nem tudom. Mi? És ott volt a hó. Tehát megül egy ilyen szélcsendes katlanba, ahova odasüt a nap, ott lehet. Szóval szélső, nagyon nagy a hőmérséklet különbség a nappal és az éjszakai között.
Voltak-e érdekes vagy vicces, humoros esetek hegymászás közben?
Hát, amikor kitolunk a másikkal, mondjuk megviccelnek. A Józsi barátom szokott szórakozni velem, és akkor volt olyan, hogy elcseréltük a bakancsba, mert félszám a különbség, és aztán a gleccseren vettük észre, hogy addig írogatta rá a nevemet, hogy az övé, meg az enyém, hogy összekevertük, és hát nem jött fel a hágóba, és akkor derült ki, hogy én nyomorogtam az övébe, ő meg kutyogott a másikban.
De ő részéről ez direkt volt?
Hát persze. Meg az is, hogy
amikor... Hát ez rossz kiszúrás.
A Kilimandzsárót meddig lakja, mert ott
is... Egy pillanat még egy-két humoros epizódot hallgathasson.
Hát meg az, hogyha véletlenül az ember mondjuk megy a felvonulás, ugye hajnalban sötétben indul, és akkor megy fel a gleccsere, nem veszi észre, és akkor belelép a... Azt hiszi, hogy jég van ott, és közben beszakad. És akkor elázik. Hát nem olyan nagy humor, de azért...
A Kilimandzsárót azt meddig lakják? Mert ott is gondolom van fenség, vagy ilyesmi.
Hát az nemzeti park, belül nem nagyon laknak, csak a alatta lévő környező falvakba.
Olvastam az interneten, hogy jövőre a kommunizmus csúcsra akarsz eljutni. Igen, és hogy igen. Akkor leszel hópárdusz. Na most mi kell ehhez, hogy valaki hópárdusz legyen, illetve az mit jelent?
Na ez egy nagyon szakmai kérdés, de szívesen mondom. Annak idején, amikor még állt ez a Szovjetunió, akkor volt 5 darab 7000-es csúcsa, 2 a Tien-Shanba és 3 a Pamirba. És én, nekem nem volt célom ez, hogy ezeket megmásszam, de ugye a 80-ban voltam először a Korzsonyevszkáján, a Pamirba. 81-ben egy másik úton mentem fel a Korzsonyevszkáját, tehát nem a normál úton, hanem egy ilyen nehezebben, és akkor lett volna lehetőségem felmenni a kommunizmus csúcsra, de valami hasmenésem összejött, úgyhogy le kellett mondani róla. Utána teltek, múltak az évek, 89-ben voltam a Tien-Shanba, sikerült följutni első magyarként a Pobjedára, a győzelem csúcsra. Aztán...
Bocsánat, ott van a Moszkvina alaptábor?
A Moszkvina alaptábor, a Korzsonyevszkaja és a kommunizmus csúcs között van a Walter Gletscher és a Moszkvina Gletscher összefolyásánál. 89, igen, volt a Pobjeda. 94-ben úgy alakult az életem, hogy nem volt munkám, kimentem Németországba dolgozni, és megcsipett egy hullancs, és összeszedtem egy agyvelőgyulladást. Itt voltam a László kórházban, az intenzíven, és aztán utána valójában megpróbáltam magamat, hogy hagyott-e valami nyomot, és akkor 95-ben sikerült fölmennem a Lenin csúcsra, és hát utána pedig elhatároztam, hogy nem is akkor, hanem 99-ben, hogy minden évben próbálok eljutni Ázsiába, magas hegyre, vagy trekking, vagy hegymászás, vagy valamilyen úton, módon. Ezt a tavalyi évig sikerült is, és tavaly voltam fönn a Hantengrin, a Tien Shanba, úgyhogy a 5 darab 7000-ből 4 megvan, úgyhogy a kommunizmus csúcs hiányzik, azt szeretném jövőre, és akkor ez is megvan, akkor én leszek a második Hópár utcát az országon, az első az Erős Zsolt, neki ezt még a 90-es években sikerült, de hát én se azzal a célval mentem, hogy egymás után mászogattam, csak így alakultak a dolgok.
Tehát még mindig úgy hívják, mindig kommunizmus csúcsnak hívják?
Nem, úgy hívják, hogy Iszmail Szomóni, egy tadzsik rablóvezérről elnevezve, ami ezerbe ért.
Akkor szinonimái egymásnak. Olvastam azt is, hogy kalandtúrákat is szervezel, ugye?
Igen, szoktam.
A túlélő tábor?
Nem, én most az Ikalannál vagyok túravezető, mert ugye megszűnt május 31-jel a tenger szemben a Nagyker, és ott volt a Nagyker raktáros, úgyhogy most fölcsaptam hivatásos túravezetőnek, és embereket viszek Grossglocknál, Grossglockigért.
Még
Paradiso, Marmoláda, Mont Blanc.
Az jó. Még azt szeretném mondani, azt hiszem, hogy ott a tadzsikra, tehát ilyen rablóra, meg üzbék, tehát ilyen Orosz-Ázsiában lévő, még a cári időkben, nem gyárok, hanem baszmacsoknak hívták, azt hiszem így hívták őket, ha jól tudom. Egy gyűjtő néven. Tehát még itt a betyároknak hívták, mint a Rózsa Sándor Angyalbrandi, gondolom a tadzsik megfelelő, az az Izmail Szóni.
Izmail az egy keresztnév.
Azt tudom, de úgy értem, hogy ez az Izmail, hogy is ilyen Izmail?
Szomóni.
Szomóni, ezt gondolom a, tehát az ottani rabló, tehát az ottani, tehát a Rózsa Sándornak az ottani megfelelője.
Így van, kb. 1000 tájékán élt, és az ország pénze a szom. Tehát eleve, tehát nálunk a forintot, pedig a szomóni után.
Filmben egy picit válaszolt rá, gondolom, hogy most ilyen túravezetés a fő foglalkozás
pénzszerzés,
hogy korábban mi volt a pénzszerzési lehetőség, és mit dolgozott?
Hát, ipari alapi munkák, kötélen lógva, ipari létesítményekkel, mindenféle.
A plafonmászáshoz volt gyakorlás.
Hát, igen. De az nem ugyanaz, mint kín a szabad természetben, mondjuk egy gyárban, mondjuk a Péti nitrogén üvegben.
És még egyet szeretnék kérdezni, a csúcsok megfordításának hitelesítése vagy nyilvántartása, ez hogy történik? Bemondásra, mindenki magáig tartja?
A hazug embert itt hamar utól érik.
Erről olyan becsületes a csapat, hogy nem módít senki, sikerült.
Hát én szoktam fényképezni, piászni. De egyébként, ha meg járt rajta, rákérdez valamit, az kiderül, hogy hogy volt, mint volt, elmeséli a túrát, és akkor valami nem stimmel, az szóval nem nagyon lehet hazudozni, mert az kiderül. Ha nem most, akkor 5 év múlva, de kiderül.
A sziklamászok mindegyikére jellemző, hogy úgy gyakorolnak otthon, hogy mondjuk egy 5-10 körülkel kapaszkodnak a szobában, nem tudom, valamilyen párkányban, és akkor ott lógnak fél órát? Tehát, hogy erősítik a...
Igen, van mindenféle. Van például ilyen létra, ami nem függőleges, hanem mintha menné fel rajta, csak a hátoldalán kézen csüngeszkedve. Tehát van ilyen, és akkor van ilyen mászópanel, úgy hívják, amivel különböző mélységű lukacskák vannak, van 4 ujjnak, akkor, hogy a első új percet tudjad fogni, akkor van, hát van, itt vannak gyakorlásra ezek a úgynevezett buldertermek, ahol ilyen mesterségesen lehet, tehát vannak fogások különböző nehézségben, nagyobb, kisebb, egészen amit a 20 centistől a 3 centisig, tehát ott, ahol meg tudod egy teljes marokkal fogni, van, ahol csak össze tudod csippenteni, és úgy kell megtartanod magadban, ahol ilyen kis peremeken.
Neked egy gyakorlott hegymászónak mennyire van szüksége heti egy több alkalommal, vagy ritkábban? Mert hát gondolom azért edzésbe kell tartanod magad.
Persze, természetesen. Hát amíg benn dolgoztam ugye a Dohány utcában, Szentedélyre jártam be biciklivel, meg haza, az 50 km az elég jó kis edzés.
A lábadnak.
A lábadnak, időnek. Régebben többet futottam, de mostanában nem futok, mert érzékenyebb a térdem. Akkor olyan hetente kétszer olyan 14 km terepen ilyen futásokat csináltam, meg hát ugye...
Teljesítménytúrák?
Nem szeretem.
Karerősítés, kézerősítés, nyak nem tudom, kell-e például?
A legjobb edzés a mászásról, a mászás. Tehát...
Életszerű edzés.
Így van.
És még szeretném kérdezni, hogy egy ilyen szomorú eseményről beszélni túratással.
Igen.
Hogy ezen kívül volt-e más? Mert ez egy veszélyes sport, tehát más kellemetlen élmény volt-e?
Hát volt az életemben elég hosszú időtartamot töltöttem el a hegyek között, tehát nem is egyet láttam. De volt olyan, amiben részese voltam, de megúsztam, mert mit tudom én, 81-ben volt egy alapfokú téli tanfolyam a Fogarasi Alsókban, a Negoly háznál, és rajta voltunk egy hómezőn, egy ilyen nagy fenyvesekkel bezárt ilyen hegyoldalba, és ott gyakorolgattuk a csúszást, a kötével való mozgást, és ott volt velem a... Akkor én még csak segédoktató voltam, és ő észrevett valamit, én még nem tudtam, tehát egy nagy robajt hallatszott, és utána megindult az egész hegyoldal, és több mint 50-en voltunk ezen a hegyoldalon. És akkor mondta, hogy futás kifelé, tehát kifelé a csúszás. És ott volt az, hogy az egyik klubtársunk, az Anna, Berán Anna, ő pont csúszást gyakorolt, és tehát csúszásban volt lefelé. Tehát nem álló helyzetben. És hát nem tudott elfutni, és utána ez egy deszkalavina volt, úgy képzeljék el, hogy csúszik lefelé egy nagy tömegű hó, aminek a vastagsága több mint egy méter, a kiterjedése meg legalább 2-300 méter, és ahogy elindul lefelé a terepen, elkezd töredezni. Először mit tudom én, 2-3 méteres darabok, és végén ilyen rögök ki. Egy ilyen, mit tudom, mint egy nagy bazalt kockákká. És az belefutott az erdőbe, és az erdőben meg volt egy kuloár, és azon végig lement, és ott a legalján találtuk meg a talmát.
És úgy meg, és hát mi?
Hát összeverték ezek a koloncok meg.
Hát akkor végül is hát nem jöttek túl sajnos.
Nem.
Hát igen. Ez melyik hegységben volt?
Fogarasi Alsók, Negoly.
Azóta nincs ismert oktatásod.
Nem, az is érdekes, hogy hogy került oda, mert annak idején akkor még úgy működött, hogy MTS, Magyar Természetbarát Szövetség, és volt egy hegymászó bizottsága, és nem nézték jó szemmel a akkori öregek, hogy mi ugye a tárnában volt az oktatás, hogy közben elmegyünk a tanulókkal mászni, hát olyan helyre tették az egész oktatást, ahol nem lehet ilyen kifejezett hegyeket mászni, és ezért kitalálták, hogy elvitték a Fogarasba a Billaházhoz. És majdnem 10 évig ott volt az oktatás.
Ja, akkor ez a baleset is a Billaház. Ne, ez a
Negoly háznál, de a nagy része a Billánál volt. Tehát a idő nagy részét, mert ugye ott a Kaszkádától föl lehet menni felvonóval, és hát elég meglepő volt, még ez a Ceausescu éra alatt volt, hogy hát ott a security is ott volt, ugye a táborba. Komolyan. Hát nem mondták, hogy én az vagyok, de
Gondolom most is volt, aki értette ez a hegymászás, hogy is jött.
Persze, persze.
Aki értette
ezeket. Készültek már hónapokkal előtte, hogy megyünk, hogy akkor beszereztek ilyen német sört, meg szóval szebeni kolbászt, hát akkori időszaknak, tehát nagyon jó ellátást kaptunk. Hát ilyen külön busszal vittek a nem is tudom milyen állomástól. Mindegy. Bevittek Brassóba és onnantól, nem Szebenbe, és onnantól Szibiú, és onnantól föl a házhoz. Lehet ez csak egy kitérő.
Tényleg ez a szekuritáté van?
Hát, hogy abban az időben nem lehetett csak úgy sétafikálni a hegyek között, meg énekelgetni se lehetett akármit.
Kalantúrák azok milyenek?
Kalantúrák?
Igen. Oda is gyakorlott túrázókat, vagy az?
Nem, hát a kalantúrák arról szólnak, hogy az átlagemberrel valami kalandot vigyenek az életébe, tehát egy aránylag biztosított körülmények között, mondjuk egy ilyen kötélpályán való lecsúszás, fölmászás egy falon, egy felső biztosítással, vagy leereszkedés egy falról, külön biztosítását, tehát ereszkedik, elmagyarázzák, hogy hogy kell ereszkedni, még külön biztosítják. Tehát egy ilyen dolgokról van szó.
És mint a Glocknerre vagy a Mont Blancra csak így bejön valaki az utcáról, és jó, gyere, felvisztek?
Nem.
Ez előtt van valami szintfelmérő.
Hát ez a baj, hogy nincs. És volt már olyan is, hogy ott derült ki, ugye mondjuk a Grossglockner esetét véve, hogy a Luckner házig el lehet autózni 2000 méterig, utána föl kell menni 2800-ra a Stürülhüttébe, ugye erre van egy, mit tudom, egy 3-4 óra, másnap pedig következik a csúcsmászás, tehát a Stürülhüttéből átmegyünk a Adlerhüttébe, ez 3500-on van, és onnantól 3800 a csúcs. És abban van havas és sziklás szakasz is. És van, aki már azt mondta az Adler hüttének, hogy neki ennyi elég. Mert előtte oda egy biztosított láncos úton kell felmenni, tehát trótkötelek vannak beépítve a sziklában, majdnem 2-300 méter hosszan. Tehát utána következik a havas szakasz, ahol egy ilyen 50 fokos hólejtőn kell felmenni a szikláig, és onnantól a sziklán kell mászni kb. Egy olyan 200 métert a Kisglocknerig, akkor utána van egy ilyen keskeny, háztetőjélszerű kis gerinc, utána leereszkedni a sártőbe, és utána fel a csúcsra.
De azért teljesítményileg is elég nagy. Tehát egy hétköznapi embernek ezt így 3 nap alatt megcsinálni, az nem kis teljesítmény.
Hát az olyan nem tudja.
De tudja, mert le van írva a túra kiírásba, hogy erre lehet vállalkozni, aztán rosszul méri fel magát, tehát nincs edzésben, nincs gyakorlata, tehát nincs alapvetően kondíciója.
Hát azért mondom, hogy egy átlagember biztosan nem tudja, tehát aki bemegy az irodába és ott könyvel, az biztosan hát, nem fogok
felmenni.
Nem beszélgetve már előtte, hogy miket csinált már ilyen gyakorlatilag?
Volt már nem egyszer olyan, hogy meg volt beszélve, kaptam címet, e-mail címet, itt és itt találkozunk, az ő autójukkal megyek. Szerencsém volt, a Dezső meg a Péter, nem tudom, két fiúval, hogy a Stürl gerincen vigyen föl, tehát egy 3 pluszos nehézségű sziklaúton, és föl tudtak jönni. 5 óra alatt. Ez egy jó idő.
Stürülháztól?
Igen. De volt a más olyan akit tavaly vizsgáztattam, egy FTSK-s lány, a Csilla. Följött az Adlerhütéig, följött a havon, és a sziklán félúton azt mondta, hogy ő most fél, hogy ő nem megy tovább.
És az kalantúra volt?
Hát, kaland, végül is
nagy kaland. Nem olyan volt, mint a... Nem olyan volt, gondolom, mint ott a havasokban, vagy ilyesmi.
Hát ott is van hó.
Nem értem.
És akkor mi volt a megoldás? Vissza kellett vele fordulni?
Hát az a baj, hogy nem egyedül volt, hanem még volt a mellette.
Ez egyébként felmerült, nem is tudom kivel beszélgettem, hogy, és úgy tudom, hogy nincs rá szabály, hogy mi van akkor, hogyha például ennél az esetnél, hogyha azt mondja, hogy nem megy. Tehát köteles-e valaki visszamenni bele, illetve a túravezető nem mondhatja a többinek, hogy most te menj vissza, mert ő befizetett arra, hogy azon fel akar menni. A túravezető meg nem mehet megint vissza, mert akkor a többiek nem tudnak felmenni.
Hát az volt a megoldás, hogy fogtam én ezt a lányt, kikötöttem a sziklához, utána rohantam a másiknak, azzal együtt jöttünk le, lebiztosítottam a helyről, a harmadikat fölvettem a háznál, és akkor visszaértünk. Nekem kaland.
Na Laci, mit szeretné még elérni az életből, és akkor ha...
Hát igazából én nekem a visszavonulási útvonalam így a hegyekből, nem a hegyek feladása, hanem trekkingeket szervezek. Tehát ilyen gyalogos kirándulás a hegyekbe. Tehát nepáli trekkingeket, Annapurna trekking, Everest trekking, Langtang, Himalája. Sőt, még motoszkál bennem egy pakisztáni trekking is végig az alaptáborokig, meg vissza.
Tehát ez idézőjebben kirándulásokat.
Így van.
Tehát nem olyan, hogy felszerelése, hanem csak ameddig még az ember.
Pakancs, túrabot, hátizsák, ennyi.
Tehát végül is aki...
Fényképezőgép.
Aki szeretne, az beleszimatolhat, hogy igen, milyen lehet, de egy picit megtapasztalhatja test közelből.
Igen.
Tehát, és elmondhatja a baráti körbe, hogy igen, ő ott volt.
Igen, igen.
Jó, hát ilyen köszönöm szépen a beszélgetést, és...
Bocs, hát, ilyen felszerelésre mondjuk egy biaferrátra is belefér?
Persze.
Tehát nem kell semmi külön.
De ahhoz biaferrát a szedke kell, sisak, beülő,
ezt érzem, hogy az kell. Ez már nem.
Az már, az, ahhoz külön kell. Tehát anélkül nem érdemes elmenni, mert az a saját magad épségét kockáztatott testét.
És ő, tehát maguk az ország, az érintett országokban innen repülővel, ugye?
Általában igen.
És akkor aztán onnan a helikopter, onnan meg valamelyik helyén.
Hát, ha van helikopter.
De mert azt mondjuk, hogy valahol felvitték a helikopterrel, de gondolom ott
hát, a Pamirban volt, és mi 8-as helikopterrel vittek, aminek most igen fölment az ára. Úgyhogy egy ilyen kommunizmus csúcsa a Dusanbétől Dusanbéig, tehát fel az alaptáborba, alaptáborba ellátást kap, tehát reggeli, ebéd, vacsora, amíg ott van a táborba, a hegyen önállóan kell magáról gondoskodni, ez kerül 1300 euróba.
Ugye egy repülőből kiugrás 40 ezer forint, tehát mindennek megvan az ára.
Így van.
Jó, akkor köszönöm szépen a beszélgetést.
Szívesen.
És hogyha van további kérdésedre, nyugodtan lehet beszélgetni. Most köszönöm szépen.
Itt nagyon jó kis hangulatú beszélgetés volt szerintem. Úgyhogy ha szeretnéd, akkor eljövök újra, ha igényt az emberek.
Jó.
Jó.